Áldás békesség, fogadja a gyülekezet szeretettel Sóskuti Zoltánt, Rákoskeresztúri lelkipásztort, Isten áldja meg köztünk lévő szolgálatát.
Akik őre néznek, felvidulnak, arcuk meg nem pirul. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén keressük énekeskönyvünkből a 66. Zsoltárunkat. 66. Zsoltárunkat, ennek első versét énekeljük, amely így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Foglaljunk helyet testvéreim, és folytassuk tovább az Istenre figyelést, az imádságot, a 223. dicséretünk első 4 versének eléneklésével. 223. dicséret első 4 versét énekeljük, így kezdődik, Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan tanít bennünket a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetében, a 18. fejezet 9. versétől a 14. versig. A következőképpen szól hozzánk Isten igéje erről a helyről. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmiben sem vették, egy példázatot mondott Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállván, így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint itt ez a vámszedő. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol megállván még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri a mellét, ezt mondván, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megvigasztalva ment aláző házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldja meg a felolvasott igét, hogy megértsük, szívünkbe fogadjuk, hogy Isten lelke által mozduljon, és olyan gyümölcsöket hozzon az életünkben, amely Isten dicsőségére való, és mindazok örömére, javára, akik körbevesznek bennünket. Ez nem a mi teljesítményünk, hanem Isteni. Jöjjetek, kérjük ezt Istentől, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, úgy szeretnénk úgy énekelni, ahogyan ez az ének folytatódik, hogy elvégezted bennünk azt, hogy bízunk és biztosak vagyunk abban, hogy megbocsátottál nekünk, hogy megyünk tovább a mi utunkon, és bizonyosak vagyunk a te szereteted felől. Jöjj, Úrunk, és erősíts meg ebben. Annyi mindennel jövünk eléd, annyi mindent szeretnénk kérni. Betegeink gyógyulásért könyörögnek, bűnnel küzdködők bűnbocsánatért, szabadulásért, gyászban lévők vigasztalásért, munkahelyi gondokban küzdők segítségért, anyagiakban nehéz helyzetben lévők, a te gondviselő szeretetet konkrét megtapasztalásáért könyörögnek. Urunk, annyi mindenért szeretnénk könyörögni és kérni téged, de most mégis szeretnénk legfőképpen azt kérni, hogy ne csak ezeket add meg, hanem add először önmagadat. Köszönjük a terített asztalt, amely azzal bíztat bennünket, hogy te egészen adod önmagadat. Urunk, munkáld bennünk a választ, a hálát, hogy mi is egészen adjuk magunkat, hogy ne érjük be kevesebben, mint veled, hogy veled találkozunk, és a te jelenlétedben, a te szeretetedben feloldódjon a szívünk, másképp nézzünk a gondjainkra, másképp nézzünk önmagunkra, és mindazokra, akik körülvesznek bennünket. Jöjj, hiszünk a te ígédnek erejében, cselekedj általa közöttünk. Szentlélek Isten, te közvetíts közöttünk a kegyelmet, a szeretetet. Szent Háromság Isten, védj körbe bennünket most a hirdetett igével, az imádságban, az énekben, a látható igében, az úrvacsorában. könyörülj ezen a gyülekezeten mindenestől. Amen. Isten igének hallgatására és hirdetésére készülünk testvéreim a 173. dicséretünkkel. 173. dicséret, amely így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Szeretett testvéreim, halljátok Istennek azt az igét, amelynek alapján evangéliumot hirdetek közöttetek. Megíratott ez a Máté írása szerinti evangélium 5. részében, az 5. rész első felében. A boldog mondásokat olvasom a gyülekezet előtt. Így szólt Jézus az 5 körbevevőkhöz, és most hozzánk is lelke által. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak felőletek én ellenem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, eszembe jut egy lány, még általános iskolás koromból, szinte most volt. Ezt a lányt 8 éven át gúnyoltuk. Nem tudom, hogy volt-e ilyen osztálytársunk, vagy van-e ilyen munkatársunk, aki jó gúnyolódni, akit jó kiveszélni, akit jó kinevetni, és jó irgalmatlanul bánni vele. Azért is jó másokkal irgalmatlanul bánni, mert addig se rólunk van szó. Jó másokat kibeszélni, mert addig se rólunk beszélnek. Eszembe jut sok-sok történet, eszembe jutnak egyházi történetek és a világban tapasztalt dolgok is, és egyaránt azt kell mondjam, ezekben a történetekben, ahol valakit kibeszéltek, vagy könyörtelenül beszéltek a gyarlóságairól, a bűneiről, a tökéletlenségeiről, a hibáiról, hogy bizony irgalmatlan világban élünk. Nekünk viszont olyan Istenünk van, testvéreim, és a Szentírásból ez derül ki, aki irgalmas Isten. Énekeltük is, légy irgalmas nekem, én Istenem, irgalmaz én nekem. Azért énekelhetjük ezt bizalommal, testvéreim, mert a Szentírás, jelesül az Ószövetség például, úgy mutatja be Istent, mint aki irgalmas Isten. Így olvassuk, amikor Mózes előtt elvonul az Úr, így szól, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Az Isten ugyanis, testvéreim, személy, nem egy elv, nem valami szeretett féle, hanem Isten egy olyan személy, akinek irgalmas és nagyon nagy szíve van, aki bővölködik a megbocsátásban, aki irgalmasan néz a bűnös emberre. Mi erre a válasz a Szentírás szerint az Isten irgalmára? A szív megszaggatása, hogy az ószövetségi módon mondhatjuk, a bűnbánat és az alázat. Istenem, hát így szeretsz engem? És ebben a szeretetben török össze. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, testvéreim, sokféleképpen lehet evangelizálni. Ezen a héten is evangelizációs sorozatunk volt itt a templomban, lent a gyülekezeti teremben, jó volt együtt lenni a testvérekkel. Többféle evangelizációs stratégia van. Én bevallom őszintén, nem szeretem azt, amikor a lelkész villámló bottal meglengeti az Isten ítéletét, hogy mindenki jól megjegyen, és rájön, hogy mennyire bűnös, elszégyelje magát, és miután már jól összetört bennünket, és már ekkorának érezzük magunkat, utána azt mondjuk, hogy lehet Isten szeret, irgalmas, kegyelmez. Egyszerűen azért nem szeretem ezt, testvéreim, mert abba hiszek, és azt tapasztalom a magam életében is, hogy egyetlen egy dolog van, amikor a szívem összetörik, és valóban térdre hullok Isten előtt, amikor az ő szeretetéről hallok, és amikor az ő szeretetét és irgalmát átélem. Na ez az, ami engem bűnbánatra tud vinni. És az Ószövetség Istene mindig így mutatkozik be, hogy ő a hatalmas Úr, bár ott van ott is az ítélet, de aki Isten előtt megáll és rádöbben arra, hogy az Isten mégis szeret bennünket, az összetörik. De sokkal tisztábban látszik ez az Új Szövetségben, kicsit megfejtve, így beszél Szent Ágoston egy helyen, tudom, Uram, kegyes irgalmasságod olvasztotta el, mint a jeget, bűneimet. Az Isten szeretete és irgalma tudja leolvasztani rólunk azt, ami tőle elválaszt. És amikor Jézus eljön a bűnösökhöz, a bűnösök közé, akkor egy másfajta hozzáállás vár az övéitől, és még tisztábban mutatja be az irgalmas Isten. Nagyon-nagyon sok mozdulata van Jézusnak, amiben ez jól látható. Sokat tudnátok bizonyára igeolvasó emberekként felidézni. Amikor odahajol a bűnös emberhez, a mindenki által megvetetthez, amikor leül azokkal egy asztalhoz, akivel a korvallásosai nem ültek volna le. Lehet, hogy mi se ülnénk le, de Jézus leült velük egy asztalhoz. És azt mondja Jézus, menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Jézus aztán a tanítványain keresztül a legtöbb felsorolásban, amit látunk a Bibliában, ezt olvassuk, hogy irgalmasok legyünk. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, mondja az Efézusi levél. Testvéreim, nagyon szorosan összefügg az, ahogyan mi Istenhez viszonyunk, amit vele átélünk, és ahogyan egymással kellene bánnunk. Az Úrvacsora is egy kicsit tanít bennünket arra, nem is kicsit nagyon, hogy amikor Istennel valamit átélünk közösségben, akkor ezt kell továbbvinnünk a magunk közösségében is. Tehát Jézusban az irgalmasságra mi válaszunk az, hogy mi is irgalmasok leszünk egymással. Mert az Isten irgalma, hogy Kempis Tamás mondja, felfakadó forrás számunkra, ezért ezt mondja az egyik könyvében, gyakran kell folyamodnod a kegyelem forrásához, az isteni irgalom kút fejéhez, amelyből minden jó és minden tisztaság fakad, hogy kigyógyulhass rossz hajlamaidból és vétkeidből. Erősebb és vigyázatosabb légy az ördög minden kísértésével és cselvetésével szemben. Tehát Isten irgalma forrás, egy felfogadó forrás, amiből meríthetünk. Tehát az Isten irgalmára választ a tiszta életvitel, és az, hogy mi is irgalmasok leszünk egymással, és testvéreim, ennek tükre, hogy nekünk hogy kell irgalmasak lenni egymással, nem más, mint maga Isten. Legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. A mértéke a szeretetünknek, az irgalmunknak, a megbocsátásunknak. Nem a mi mértékünk, hanem az, ahogy Jézus bánt velünk. És ítéletünk idején, amikor megállunk Isten előtt, ennek súlya lesz, testvéreim. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Olyan szép. Amikor ott állunk Isten előtt, kérdés lesz. Te is irgalmas voltál a te atyád fiával? Vagy te irgalmatlanul bántál vele? Elveszed a jutalmadat. Ezért testvéreim, amikor a boldog mondásokról, különösen ennek a mondatnak alapján beszélek hozzátok, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, nem valami külső perifériális dologra hív bennünket az Úr Jézus, hanem valami nagyon-nagyon fontos dologra, ami Istent jellemzi, és tőlünk is ezt várja. Így volt ez a többi mondással is, amit eddig gondoltunk, amit eddig átgondoltunk. És testvéreim, hogy mennyire fontos ez, hadd induljak ki nem csak a Szentírásban, hanem a magunk élettapasztalatából. Testvéreim, várják az irgalmunkat az emberek. Várják azok, akik a bűneikkel küzdködnek, hogy valaki végre megszabadító, bátorító szót mondjon. Várják a rossz természetűek. Netán várja a rossz természetű házastársunk, gyermekünk, anyósunk, barátunk, hogy valaki irgalommal viszonyuljon hozzá. Hogy talán ebben jobbá tud lenni. Várják irgalmunkat a körülöttünk élő szegények. Várja irgalmadat az a beteg, aki legközelebb van hozzád, hogy meglátogasd. Várják irgalmadat a gyászolók, hogy csak egy szót szóljál, ami több annál, hogy őszinte részvétem, valami több. Várják azok az irgalmunkat, akik lelki sebeket hordoznak, mert volt egy szörnyű házasságuk, vagy volt egy szörnyű gyerekkoruk. Várják az irgalmunkat a munkanélküliek, hogy azt mondjuk nekik, hogy te is fontos vagy, van értelme az életednek. Várja irgalmunkat az a munkahelyünkön, akit a főnök állandóan megaláz, és csak azt várja, hogy legalább mi azt mondjuk neki, hogy én azért látom, hogy te jól dolgozol. Várják irgalmunkat az ügyetlenek, a magányosak, és ki tudja még ki mindenki. És várják ezt egy olyan társadalomban, testvéreim, ahol az önzés, a verseny, a másik letaposása, a divat, így viszonyulnak egymáshoz az emberek, és ne mondjátok, testvéreim, ez a templomon kívül van. A világ itt van közöttünk, mert hozzuk be mi magunkban. Nem vagyunk különbek a kint lévőknél. Egy különbség van, tudjuk, hogy kegyelemből élünk. Testvéreim, mi is ennek a társadalomnak, az irgalmatlanság társadalmának részesei vagyunk. Persze legalább a templomban szeretnénk, hogy másképp legyen. És mit látunk a templomban a felolvasott igében? Ketten imádkoznak, és közülük az egyik a templomban azt mondja. Köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint a mellettem lévő. Köszönöm, hogy én külön vagyok nála. Én megteszek mindent. Mai nyelven mondhatnánk, konfirmáltam, persze egy adományt adok, templomba jövök, úrvacsorázok, még az ősön a szegénynek is becsörgetek egy 100 forintost. Én jó vagyok. Nem vagyok olyan, mint ez mellettem, és ez a templomban történik. Testvéreim, a templomban másképp kellene lennie. Ez csak egy példázat? Vagy Jézus ráérzett valami valóságra, ami közöttünk is megvan? Testvéreim, ahol a gőg, az önigazoltság, az ítélkezés az Úr, ott nem terem irgalom, ott nem terem az alázat gyümölcse. Testvéreim, hadd fogjam egybe egy kicsit a boldog mondásokat, mert a végső üzenetet a szívetekre helyezném. Lássuk azt az összefüggést, akik nem mind voltunk együtt ezen a héten. Mit is mond ez az egész szöveg nekünk, ami előttünk van? Két összefüggésre szeretném fölhívni a figyelmeteket. Az egyik egy szó, hogy reménység. A boldog mondás a reménységről szól, és azoknak szól, akiknek szüksége van a reményre. Boldogok a lelki szegények, boldogok a sírók, az igazságkeresők, a szelidek. Testvéreim, aki már azt hiszi, hogy megtalálta az igazságot, nincs szüksége reményre. Aki gazdag, lelkileg vagy fizikailag, nincs szüksége reményre. Aki állandóan nevet és boldognak tűnik az élete, annak nincs szüksége reménységre. Annak van szüksége reménységre, aki szegény, aki sír, aki szelíd, aki keresi az igazságot, aki irgalmas. Annak reménységre van szüksége, és a boldog mondások arról szólnak, hogy a reménységünk maga Jézus és Isten országa, és aki boldog ilyen értelemben, annak egy ajtó nyílik az Isten jelenlétébe, és az Isten jelenlétébe tapasztalhatom meg az ő szeretetét és áldását. Annak lesz reménysége, aki lelkileg szegény, aki tud sírni, mert ő tud találkozni Istennel. Hadd mondjam a másik összefüggést. Azt mondtam, hogy ennek a centrum a boldogmondásoknak ez a mai ige, hogy boldog az irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. De van mégis egy alapja. Az alapja az, amiről lelkisztársam szolgált szerdán közöttetek. Boldogok a lelki szegények. És arról beszélt, arról szólt az ige hirdetés, mert ezek nagyon mélyen összefüggenek, hogy aki koldus módjára tud oda menni Istenhez, mint egy szegény, aki már nem tud dicsekedni semmivel, nincs semmi, amit felmutathat, mint az őrsön a koldus, már nincs mivel igyekeznie, hogy jobbá tegye magát, egyetlen dolgot tud tenni, oda nyújtani a kezét, mert tudja, hogy szegény és rászorul. Aki így tud Isten elé menni, úgy, mint az a vámszedő ott a templomban, csak annyit mond, lehantja a fejét, fel sem mer nézni, irgalmaz nekem bűnösnek. Könyörülj rajtam, bűnös embere, ennyit tud mondani. Aki így tud Isten előtt menni, térden állva, na azt tapasztalja meg, hogy övék az Isten országa, hogy övék a reménység. Aztán arról is volt szó a héten, hogy aki tud sírni, A sírás nem csak könnyek értelmében, hanem belső, a szívünk sírása értelmében gondoljuk. Azt mondta valaki, hogy a sírás azért nagyon fontos, mert rétegek jönnek le rólunk, azok, amikbe bíztunk, a szerepeink, az önigazultságunk, sok minden. Amikor sírunk, akkor tehetetlenségünket megvalva kitesszük magunkat annak az állapotnak. Megérinthetők, de sebezhetők vagyunk ezen a ponton, és aki Isten előtt tud sírni, és vállalni azt, aki ő, kitenni önmagát ennek, aki tud sírni, az megérinthetővé válik. Annak az életén az összeroppanásunkban repedések keletkeznek, és a repedéseken keresztül Isten vigasztaló szeretete be tud áradni. Aki tud sírni, megérinthető lesz. Annak lesz dolga Istennel. És pénteken pedig arról beszéltünk, hogy boldogok a szelídek, és ezek mind ugyanazt mondják el, de kicsit mindig mélyítik ennek az üzenetét. A szelídség már az emberek fele szól. Azért boldog a szelíd, mert ő tudja vállalni azt, amit Isten előtt átélt. Istenem, én nagy bűnös ember, ezt énekeltük. Ezt itt vállaljuk a templomban, mert Isten szín előtt vagyunk, és aki ismeri Isten, ismeri Jézusnak a tisztasságát, az más nem tud mondani, csak azt, hogy ehhez képest én nagyon mocskos és nagyon méltatlan vagyok. Ezt tudom mondani veletek együtt én is. De ha az ember ezt Isten előtt átéli, a szelídség azt jelenti, hogy vállalom előttetek is. Hogy nem akarok jobbnak tűnni. Hogy hatalmamban lenne sok mindent megmutatni, mert Isten adott erre és arra tehetséget, de én mégis vállalom, egy töredékes, síró lelki szegény vagyok. Én is veletek együtt. És az az ember, aki ezt meg tudja lépni, az azért éli át az Isten országát, mert teret ad Istennek, mert az már minél kisebb az ego bennünk, annál több hatalma van Krisztusnak, annál több helye van bennünk. És teret ad a fele barátnak, mert az ilyen ember közelében jó lenni, mert nem minden róla szól már. Helyet ad a fele barátnak. Időt, figyelmet, szeretetet szentel a másik embernek is. És boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Akik az Isten válaszát, az Isten igazságát, tisztaságát szomjazzák. Akik úgy jöttek ma a templomba, hogy vágyakozom Isten iránt, szomjazom rá. Az az ígéret, hogy ők megelégítetnek, de akiben nincs szomj, nincs keresés, nincs vágyakozás, az nem fog semmit átélni az Isten országából. Emlékszem, hogy amikor katona voltam, és menetgyakorlat volt, meg kúszni kellett teljes menetfelszerelésben, ilyen gázálarcban, kétségbeesve szóltunk már, hogy meddig kell még. És akkor az volt a válasz, hogy irány az ég alja. Nincs vége, menni kell, mint az atom, nincs megállás. Na így van a hívő életben is, hogy nincs megállás, testvéreim, hanem folyamatosan keresjük az Isten szeretetét, jelenlétét. És ezeket a dolgokat nem egyszer, hanem folyamatosan éljük át. Na ez a két összefüggés az, összefoglalva, ami teret ad és erőt ad nekünk, hogy ezt megértsük, hogy a reménységről szólnak ezek az igék, és ebben az irgalmasságról szóló szakasz is. Mert az, aki belépett az Isten országába ezek által, megtapasztalja az Isten áldását. Testvéreim, az ember imádságban mindent hátrahagyva, Isten irgalmáért kiálthat, megtapasztalja, és utána ezt továbbadja. Testvéreim, mindnyájan vágyunk az Isten irgalmára. Igaz? Azért vagyunk itt. Azért jövünk az Úr asztalához, hogy átéljük, hogy ő szeret. Hogy van valaki, aki biztos szeret. Hogy van valaki, aki biztos megért, aki irgalmaz nekünk. Így könyörög Istenhez ez a több száz évvel előttünk élő testvérünk Empisz Tamás. Íme szegényen és mezítelen állok előtted, kegyelmedet kérem, irgalmasságodért esedezem. Minden reményen fölül irgalmasságot gyakoroltál a te szolgáddal szemben, és minden érdemem fölött kegyelmedet, barátságodat nyújtottad. Mivel háláljam meg ezt a te kegyelmedet? Vágyunk az Isten irgalmára, és vágyunk nagyon mélyen egymás irgalmára is. Vágyunk arra, hogy egy tekintetben, egy tiszteletteljes mozdulatban, egy köszönésben, egy megbocsátó szóban irgalmazzanak nekünk. mi, akik várjuk ma Isten irgalmát. Mi, akik várjuk egymás irgalmát. Hát nem kellene nekünk is irgalmazni egymásnak. Ítélkezés helyett irgalmat adni. Gőg helyett megbocsátani. Büszkeség helyett nekünk indulni. Erre csak az képes, aki átélte a lelki szegénységet, az Isten előtti sírást, azt tud irgalommal tekinteni a másikra. De jól vigyázzatok, testvéreim! Ma is el fogjátok mondani velem együtt a mi atyánkot. Ha komolyan vennénk a fordítását, azt fordítanánk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Jól vigyázzatok, mit imádkoztok. És ha csak úgy mondjuk, ahogy szoktuk, hogy megbocsátunk, akkor pedig zavarjon bennünket egy picit az a szó, hogy amiképpen. Drága testvéreim, ebben azt kérjük, hogy Isten úgy bocsásson meg nekünk, ahogy mi a másiknak. Jaj nekünk! Hogy szoktunk mi megbocsátani? Testvéreim, újítson meg bennünket az úrvacsora, az együttlétünk abban, hogy az irgalom gyakorlásában fejlődjünk, és a mértéke az legyen, amit térden állva Istentől megtapasztaltunk. Mert a hegyi beszédben is így szól Jézus, amilyen mértékkel ítéltek, olyannal ítéltettek, amilyen a mérték, nektek is olyannal mérnek. Az Isten országában van egy fontos összefüggés. Nem elég Isten tisztelőnek lenni, hanem ezzel együtt embertisztelőnek is kell lennünk, mert ahogy a héten hallottuk, amikor egymás előtt állunk, akkor is Isten szín előtt állunk. Amikor egymással csúnyán viselkedünk, Istennel viselkedünk csúnyán. És amikor egymásnak inni adunk, amikor egymáshoz odahajolunk, amikor egymást megöleljük, Jézust öleljük, Jézust szeretjük egymásban. Kívánom, hogy az Úristen erősítse meg ebbe bennünket, legelsőképpen itt ebben a szent gyülekezetben, amelyben olyan jó látni a teli templomot, a testvérek figyelmét. Jó volt látni a héten is azt a sok szeretetet, figyelmet, ahogyan együtt voltunk. Jó látni a megterített asztalt. Először itt éljük át Isten irgalmát, és az egymás iránti irgalmat, és aztán hazamenve ki-ki végezze el azt, ami az ő feladata. A megbocsátásban, az irgalomban, a szeretetünk kifejezésében. Mert aki átélte mindezeket, az boldog. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Amen. Szeretett testvéreim, az igét hallottuk, az igére válaszolva énekeljük a 204. énekünket, az első 10 verset, 204. dicséretünket, amelyben a boldog mondásokat énekeljük végig. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, kedves Atyánk, köszönjük neked, hogy nyitott kapukat adtál. Köszönjük, hogy miénk lehet a mennyek országa, miénk lehet a bemenetel a te jelenlétedbe, miénk lehet a menny is, miénk lehet a föld is. Segíts, hogy tiszta legyen a szívünk, teremts bennünk tiszta szívet, hogy ezzel a szívvel meglássunk téged, hogy lehessen a szívünk találkozási hely veled, hogy lehessen a testünk, Szentlélek a templomod, hogy lehessen benne Isten tisztelet, lehessen rajta áldás, meg lehessen találni benne téged, Urunk. Köszönjük a megterített asztalt, irgalmadnak, szeretetednek jelét, a találkozás lehetőségét. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor nem merünk sírni, nem merjük vállalni a szegénységünket, hogy nem merünk szelidek lenni egymás előtt, vagy nem tudunk, hogy sokszor nem érdekel bennünket már az igazság, hogy reménytelenek vagyunk, hogy tisztátalan a szívünk, hogy egy kicsi kényelmetlenséget sem merünk vállalni, te érted, hogy féltjük magunkat, hogy túl komolyan vesszük magunkat, és az életről azt hiszük, hogy rólunk szól. Engedd, Urunk, hogy meglássunk téged, hogy minden rólad szól. Minden téged dicsőít, és ami nem téged dicsőít, az semmiség, az mulandó, az hiába való. Tedd az életünket értékessé azáltal, hogy téged dicsőít. Tápláld bennünk a hitet, növeld a hitünket, és hadd menjünk eléd a vámszedő alázatával és imájával. Irgalmaz nekem bűnös embernek. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és dicsőség mindörökké. Mindezek után kérjük, fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.